Ilke. Egy piszkos, montenegrói kabátban ült a tévé klubjának sarkában, és konyakot ivott. Szakállas, kócos, sovány ember volt, és vastag szemüveget viselt. Senki sem szeretett vele barátkozni, mert általában részeg volt. Ő volt Mihajlo P. Ilics Ilke, az akkori Jugoszláviában a három legjobb filmvágó egyike. Európa szerte ismerték. Néhány filmjét bemutatták az Oberhauseni Filmfesztiválon is. Szerettem volna megismerkedni vele, mert Zágrában az egyetemen emlegettük a nevét. Kíváncsi voltam, mit keres itt Újvidéken, amikor tudtommal szabadúszóként dolgozott Belgrádban. Összeszedtem a bátorságom, és leültem az asztalához. Rám nézett, de nem szólt semmit, csak újra lehajtotta a fejét. A konyakos poharát nézte. Nem sokára megszólalt. Mire vársz? Kérdezte szerbül. Aki ehhez az asztalhoz ül, annak konyakot kell rendelnie. A bádelt szeretem. Kissé meglepett, hogy ilyen fenyegető, faragatlan modora van, de mivel beszélni szerettem volna vele, nem volt más választásom, italt kellett rendelnem. Az előtte levő pohár még nem volt üres, de amikor meghozta a pincér az újat, gyorsan megitt a régit. Ki vagy te és mit akarsz? Kérdezte, de most már nem olyan fenyegető, mint az előbb. Röviden elmondtam neki. Közben bólogatott és várta, hogy befejezzem. Lassan iszogatta az előtte levő italt. Amikor befejeztem, megszólalt. Ismerem a volt tanáraidat, mondta. Közülük többel is dolgoztam. Jó, hogy nem Belgrádban végeztél, hanem Zágrábban, ott komolyabbak. Lassan megtaláltuk a közös témákat. Az egyetemről, televízióról, munkáról beszélgettünk. Amikor megemlítettem, hogy baj van a szívemmel, egyből barátságos és közvetlen lett. Neki sem volt rendben a szíve. Egyszer Belgrádban a mentők vitték be a kórházba. Később szívbillentyű szabályozót, pacemakert kapott. A közös baj, a szív annyira közel hozott bennünket, hogy utána már minden nap találkoztunk. Elpalasztolta azt is, hogy azelőtt nem ivott. Amióta a pacemakert helyeztek a testébe, fél a haláltól. Sokszor azon kapta magát, hogy a szívdobogására figyel és várja, mi fog történni vele. Ha iszik, kevesebbet gondol rá. Az ivászat miatt viszont a felesége is elhagyta. Elveszett embernek érezte magát. A szívével kapcsolatos aggodalmát megértettem, hisz nekem is ugyanazok voltak a gondjaim, de én azért nem ittam. Egy alkalommal megemlítettem neki, hogy Vinusnak milyen nehéz a mindennapos kiutazás Temerinbe a bíróságra. Amíg ott éltünk, nekem kellett utazgatnom Újvidékre, most pedig neki kell Temerinbe. Ilke felajánlotta, hogy Vinus hagyja ott a jelenlegi munkáját és tanuljon meg vágni. Dolgozzon mellette, legyen a vágóasszisztense és majd kitanulja a szakmát. Napokon keresztül gondolkodtunk az ajánlatán. Ott hagyni egy biztos állami munkát, tiszteletdíjas alkalmi munkáért. Ez bizony komoly döntést igényelt. Ilke biztatott bennünket. Ő látott jövőt az újvidéki televízióban. Emiatt úgy határoztunk, hogy Vinus felmond és beáll Ilke mellé tanulónak. Ilke az irántam érzett tiszteletből már sokkal kevesebbet ivott. Vinus szépen haladt az új szakmában. Gyorsan, pár hónap alatt megtanulta az alapvető fogásokat. Beiratkozott a Vajdasági Filmművészek Egyesületébe is, és így szociális biztosításhoz jutott. Fél év múlva már önállóan vágta a lassú járatú műsorokat a Magyar Szerkesztőségben. Sokat dolgozott, néha egész nap, de megérte, hisz háromszor annyit keresett, mint én. Miután Vinus kitanulta a szakmát és elkezdett önállóan dolgozni, Ilkét nem érdekelte többi a vágás. Újra inni kezdett, amitől akaratos és veszekedős lett. Mindenkivel összeveszett és mindenkit kioktatott. Nagy türelem kellett hozzá, hogy az ember egy társaságban maradjon vele. Később elhatározta, hogy rendezni fog. Kiötlött egy nagy, 52 részből álló sorozatot, aminek a Nehéz iparosok munkacímet adta. 20 perces dokumentumfilmeket szeretett volna készíteni a kovács, az öntő, favágó, bányász és hasonló nehéz fizikai munkát végző emberekről. Szerencsés Jóskának köszönhette a lehetőséget, aki megsajnálta. Látta ugyanis, hogy megy tönkre az ivásban, és ezért munkát adva segíteni akart neki, de volt egy kikötése. Úgynevezett pilotműsort kellett készítenie. Ez azt jelentette, hogy be kellett mutatnia egy vagy két adást a sorozatból, amelyek alapján majd eldől, hogy valójában elkészülhet-e a sorozat. Ilke rajtam kívül senki mással sem akar dolgozni, ezért én lettem a sorozat állandó operatőre. Együtt dolgoztuk ki az első próbaadást is. Ilke az emberek érzelmeire próbált hatni, ezért az anyaságot választotta témájául. Azokra az asszonyokra gondolt, akik vállalják az elhagyott árva gyermekek nevelését. Ilyen anyákra bukkantunk a kamenicai gyermekfaluban. Ott a nevelők, hivatásos anyák. 8 épület volt akkor a gyermekfaluban. Mindegyik házban egy-egy anya 7-8 gyerekkel élt együtt. Az ötlet nekem is megtetszett. A film elején Ilke meg akarta mutatni azt a pillanatot is, amikor az igazi, biológiai anya már szülés után elutasítja a gyermekét, aki a gyermekfaluba kerül aztán. A forgatás helyszínéül az újvidéki szülészeti klinikát választottuk. Reménykedtem, hogy a természetes szülés mellett császármetszést is látok majd, mert mindkét gyermekem, Zita és Attila is így született. Az újvidéki szülészeten a folyosón öltöztettek be bennünket. Úgy beszéltük meg, hogy csak a világosító, a hangfelvevő, a segédoperatőr és én leszünk a forgatócsoport tagjai. Beöltözve izgatottan vártuk az eseményt. A főorvos megnyugtatott bennünket, hogy nem kell sokat várnunk, mert naponta 25-30 gyermek születik. Amíg várakoztunk, kellemesen elcsevegtem a főorvossal. Érdekelte, hol tanultam a szakmát, nős vagyok-e, hány gyerekünk van. Én is megtudtam róla, hogy nős, és ő is két gyermek apja. Az előkészítő teremben a fájások miatt már két asszony jajgatott. A szülésznő és az egyik orvos felügyelt rájuk. A szülés, amit először láttunk, igen nehéz és fájdalmas volt a kismama számára. A kamerán keresztül figyeltem az asszony arcát. Akkor láttam, hogy szülőnő önkívületi állapotba kerül a fájdalmaktól. Nagyon nehéz szülés volt. A gyerek nehezen jött a világra. Vákumot használtak az orvosok. Az anya elájult a fájdalomtól. Az orvosok egyelőre nem is figyeltek a szegény asszonyra, a gyerek életéért küzdöttek, aki néhány perc múlva, amikor a szájacskájából kiszívták a váladékot és fejjel lefelé tartva megpaskolták a popsiját, felsírt végre. Az anyát hiába ébrezgették, hogy megmondják neki, lánya lett, elnyett testtel ájultan feküdt. A következő szülést kihagytuk. Össze kellett szednünk magunkat. Kint a folyosón a nyitott ablak mellett kapkodtuk a levegőt. Amikor a főorvos meglátott bennünket, hozzám lépett. Nos, sikerült mindent felvenni? Kérdezte. Nem tudtam válaszolni, mert alig kaptam levegőt, csak a fejemet ráztam. Hát igen, a felesem igaz annak, amit az ember a filmeken lát. Nem olyan romantikus dolog egy szülés, mint ahogy azt egyesek elképzelik, mondta. Mit gondol, miért találták ki elődeink, hogy a férfi kint sétál a másik szobában, vagy a ház előtt, míg a felesége vajudik? Csak nehezen tudtam válaszolni. Két gyerekem van, és ezek után, amit láttam, örülök, hogy a feleségem császármetszéssel szült. Kevesebbet szenvedett, de gondolom ön, mint a kórház legjobb szakemberesen bízta másra a gyermekeinek világra segítését. Dehogy nem. Még a kolléga levezette a szülést, én kint sétáltam a folyosó, magyarázta nevetve. Szerencsére minden a legnagyobb rendben ment. Miután megnyugodtunk, újra bementünk a szülőszobába. De csak a harmadik szülésnél sikerült némileg teljesíteni az elképzelésemet, hogy az anya arckifejezésén átmutassuk be a szülést. Az ismerőseim között, de szakmai körökben is, a mai napig vita tárgya az apás szülés. Én ellenzem. Az Anya című film további részeit a kamenicai gyermekfaluban készítettük el. Miután befejeztük, megmutattuk Szretyának, azaz Szerencsésnek. Meg volt elégedve, és engedélyt adott a további adások elkészítésére. A sorozat következő része egy szabadkai öntőről szólt. Az Andruskó Károly által megformázott Petőfi mellszobor öntését filmeztük. Egy piszkos, szűkös helyiségben dolgoztunk. Nagy forróság volt az olvasztó kányha közelében. Aggódtam, hogy a meleg le ne olvassza az emulziót a filmszalagról. Az sem lehetett megoldás, hogy többször kiviszem a kamerát a hűvösre, mert akkor meg beködösödött volna az optikája. Amíg olvadt a bronz a kemencében, addig finom homokból elkészítették a szobor öntőformáját, kokilla. Több mint 2 órába tellett, hogy folyékonnyá váljon a bronz a kemencében. Addigra elkészült a kokilla is, és elkezdődött az öntés. Ott sürögten forogtam az öntőmunkás közelében, hogy minél jobb felvételt készíthessek. Ha a mester észre nem veszi, klasszikus hibát vétek, mert majdnem beleléptem a homokkal letakart forró öntvénybe. A lábamat sikerült megmentenem, de a cipőm talpát sajnos nem. A Nehéz iparosok című filmsorozat 2 epizódja után Ilke még készített néhányat, de később annyira ivott, hogy senki sem akart vele dolgozni. Még én sem. Így abba maradt a sorozat.